Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Jártek és lássátok Isten tetteit, félelmesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki, hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Imádkozzunk. Hadd énekeljünk neked, Istenünk, mindnyájan, és bárcsak mindnyájan előtted, a felséges és szent előtt, igaz bíránk és irgalmas atyánk előtt leborulnánk lélekben. Ismered mindegyikünk szívét. A te akaratod számít-e már, vagy még magunkkal vagyunk telve? Ráhagyatkoztunk-e érthetetlen kegyelmedre, vagy még leragadtunk a saját erőlködéseinknél? Te pontosan tudod, melyikünkben mi munkál, mik az indítékaink. Hozd napvilágra, ítéld meg szívünk gondolatait és szándékait is. Állíts oda abba a világosságba, amely Jézus Krisztusban, a te szent fiadban jelent meg nekünk és ragyog ránk. Abban a világosságban mi lelepleződünk, de lelepleződve életet találunk, mert kegyelmet találunk. Mert Jézus Krisztusban jelent meg nekünk is, mindegyikünknek, megmentő, életet ajándékozó, bűnbocsátó kegyelmed. Áraszt ki kegyelmedet, és szent lelkednek munkálkodásával áldj meg bennünket. Könyörülj rajtunk, és tégy készé igéd meghallására, és könyörülj rajtunk mindenben, amivel foglalkoznunk kell, amikben döntenünk kell. Hallgass meg fiad nevében, és dicsőítsd meg nevedet, irgalmas Isten. Amen. Bibliaolvasó útmutatónknak a mára kijelölt ószövetségi igeszakaszát hallgassuk meg, mint ennek az esti istentiszteletnek igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk ezt az igét Mózes 4. könyve 27. részében, a 12. verstől a 23. versig a következőképpen. Az Úr ezt mondta Mózesnek, menj föl ide az Abárim hegyre, és tekintsd meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adta. Ha megtekintetted, te is oda kerülsz elődeidhez, ahogyan oda került testvéred Áron. Hiszen föllázottatok parancsom ellen a Cin pusztában, amikor perlekedett a közösség, és nem tartottatok engem szentnek előttük, azoknál a vizeknél, Meribá vizeinél, Kádésban, a Cin pusztában. Mózes így felelt az Úrnak. Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten, rendeljen egy férfit a közösség fölé. Az legyen előttük, jártukban, keltükben. Vezesse ki és vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az Úr közössége, mint a pásztor nélkül való nyáj. Az Úr ezt mondta Mózesnek. Vedd magad mellé Józsuét, Nun fiát, a férfit, akiben lélek van. Tedd rá kezedet. Állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és add át nekik előttük a parancsnokságot. Adj neki olyan méltóságot, mint a tied, hogy hallgasson rá Izrael fiainak egész közössége. Józsué álljon Eleázár pap elé, és kérjen döntést az Úrtól az Úrim útján. a kapott parancs szerint induljon, és a kapott parancs szerint térjen vissza Izrael fiaival, az egész közösséggel együtt. Mózes úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta neki. Maga mellé vette Józsuét, odaállította Eleázár pap és az egész közösség elé, rátette a kezeit, és átadta neki a parancsnokságot, ahogyan az Úr meghagyta Mózes által. Ámen. Kedves gyülekezet, ugye milyen megrendítő történet ez. Mózes földi életútjának a vége felé tartunk. Nem mehet be az ígéret földjére. Isten uralma, szentsége, ítélő fensége ezt kívánja, hogy Mózes sem mehet be az ígéret földjére. Isten irgalma ugyanakkor lehetőséget ad neki, hogy meglássa úgy azt a földet, ahogy nem fogják látni azok, akik bevonulnak. Ahogy csak felülről lehet látni. Uralom és kegyelem, ítélő szentség és irgalom együtt. Az utolsó szakaszban. Milyen megrendítő, milyen félelmetes, és milyen csodálatos mindez, ami ott történik Mózessel. Lezárul egy életút. Bejelenti az Isten. És Mózes itt nem alkudozik már. Egész más az, amit a szívén visel. Aztán majd a búcsú beszédében, ahogy olvashatjuk azt Mózes 5. könyvében, a 3. részben, ott elmondja, hogy próbált ő még esedezni. Könyörögtem az Úrhoz, én Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet. Mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr megharagudott rám miattatok, nem hallgatott meg, hanem azt mondta nekem az Úr, elég neked, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj föl a Pizgá csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert nem kelhetsz át te a Jordánon. Józsuénak azonban nagy parancsot erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Mózesnek ezekből a személyes szavaiból kiderül a háttér. Hogy élte meg, hogy szenvedte meg, hogy küszködte meg ő maga is mindezt. Aki annyit szenvedett attól az engedetlen néptől, attól a lázongó néptől. Nem ő akarta vezetőjük lenni, gondoljatok csak arra, amikor Isten elhívja őt 80 évesen. Igen, fiatalon még 40 évesen gondolta, hatalma teljében, mondhatni, hogy egyiptomi királyi hercegként, hogy majd én segítek rajtuk. Abból tragédia lett. Aztán jött a puszta, és amikor emberileg már le lehetett számolni minden reménnyel. Mit remélhet egy 80 éves ember? Még akkor is, ha hosszabb időket éltek azok a pusztai emberek akkor, 3,5 ezer évvel ezelőtt. Akkor hívta el őt az Isten. Nem ő ajánlkozott, ő szabadkozott. Ki vagyok én? Istennek ez volt a válasza, a küldetése, hogy miért menjen. Mert én veled vagyok, és már abban ott van az ehje, ahogy Isten a nevét is kijelenti neki. Vagyok, aki vagyok, és így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. De nem vagyok én a szavak embere, mondta Mózes. Hát ki adott szájat az embernek, nem én az Úr? Aztán Áront adja mellé, de mennie kell. Nem maga csinálta, vezető volt. Nem is demagóg, aki egy néphangulatot meglovagolt volna. Isten rendelte őt vezetőnek. És micsoda küszködés volt ez a vezetés. Hiszen alig, hogy megkapják a szövetség okmányát Istentől, 40 nap sem telik el, s már megszegi Izrael. És Áron ráadásul még bele is ment ebbe. A legrosszabb, amit egy pap csinálhat, az, amikor megalkuszik az emberek elvárásaival, és rábígyezti mindenre az igaz Isten nevét. Hát ez történt az aranyborjúval, emlékezzetek csak rá. Mózes akkor Isten ítéletét, haragját kell, hogy közvetítse és kijelentse a népnek, de aztán ő maga esedezik értük, és önmagát is bedobja. Istennek két ilyen embereiről tudunk a Bibliában, a másik Pál apostol, aki a saját életét, üdvösségét is felajánlja az Istennek a nép megmeneküléséért. Milyen közel kerültek ezek az emberek a lelkületükben akkor, az egyetlenhez, aki önmagát áldozhatta értünk, Jézus Krisztushoz. Hát Mózes is ilyen volt, ilyen vezető. De új és új lázadások indulnak ellene. Minden csoda három napig tart, s amint elmúltak a csodák, jön a lázadás. És amikor már ott vannak a második évben, a kivonulás után, ott vannak a határán az ígéret földjének, és visszajönnek a kémek, hogy milyen jó föld az, erről már Mózes negyedik könyve számol be. De hát erős népek lakják. És a 12 közül csak Józsué és Káleb az, akik azt mondják, hogy az Úr nekünk adja. A többi föllázítja a népet. Akkor történik az, hogy a nép megint csak majdnem megöli Mózest és Áront. És azt mondja, nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba. De Isten dicsősége és fensége és ítélő csapása megfékezi ezt a szándékot. Akkor megfékezi. Emberileg, ha Isten meg nem fékezte volna, akkor Mózest és Áront ott kinyírják. És utána végig kellett vezetnie ezt a népet a pusztai vándorlás során. És a vándorlás vége felé van már az, a régi nemzedék sok-sok tagja kihalt. Megint csak lázong a nép, hogy nincs víz. Erről is Mózes negyedik könyvében olvasunk. Persze ott volt még közben az unokatestvérnek, Kórénak, Kórahnak, meg vele együtt Dátánnak és Abirámnak a lázadása is. A magukat ajánló demagóg vezetők. Ez is ott volt közben. De aztán jön már a vándorlás vége felé, az, amiről itt az ige szakaszban is olvasunk, Kádesnél, a Cínpusztában, nincs víz. És megint lázong a nép. És Mózesnek világos rendelkezést ad az Isten. Előttük szólj a kősziklához. Határozott névelővel van ott a kőszikla az eredeti szövegben. Míg a Hórebnél rá kellett ütnie a kősziklára. Arra a kősziklára, amelyre odaállt láthatatlanul az Úr, és akkor gondoljatok bele, hogy kit ér a sújtás. Ezt énekli meg az az ének, hogy aki értem megnyíltál, rejcseló örök kőszál. Az a víz, s a drága vér, melyet ontál a bűnér, gyógyír légyen lelkemnek, bűntől s vádtól mentsen meg. Meg amikor Mózest elrejti a kőszikla hasadékában az Isten, az is visszhangzik ebben az énekben. Most az újabb esetben nem kellene ráütni a kősziklára. Isten ezt mondja, hogy a szemük láttára szólj a kősziklához. De Mózest, akit megszelídített annyira az Isten, most elkapja az indulat. S kétszer rácsap a kősziklára, a sziklából fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Jön víz, de Mózes és Áron nem mehetnek be az ígéret földjére. Ezért, mert nem pontosan úgy szólt, és nem pontosan úgy cselekedett, ahogy Isten rábízta. Ennyire szigorú az Isten? Gondoljatok csak Nádáb és Abihu történetére is, akik idegen tűzzel akartak áldozni, besegíteni az áldozathoz. és megégtek. És ott hangzik el, akik hozzám közel állnak, azokban kell nékem megszenteltetnem. Igen, ha valaki az Isten embere, annál azt is a legszigorúbban veszi az Isten, amit mások föl se fognak, hogy mi bűn van ebben. Hát mit vétkezett Mózes? Nem szenteltetett meg engem a nép előtt. És ahogy olvastuk ma ezt az ige szakaszt, aminek mondom a hátterét majd, elmondja a búcsú beszédében Mózes, és amint idéztem is, ahogy olvastuk ma, ebben azt látjuk, Mózes nem alkudozik már, alázattal, Isten embereként elfogadja. Másról beszél. Nem az ő személyes bánatáról már, nem az ő személyes fájdalmáról és szomorúságáról. Isten előtti meghódolással, igaz imádattal és Isten szerinti gondolkodással azt kéri, helyette rendeljen, tegyen az élre Isten olyan vezetőt, aki majd beviszi őket az ígéret földjére. Isten rendelje. Mert Isten népében csak úgy történhetnek jól a dolgok, ha Isten rendel vezetőt. Nem emberi szándékok, hanem Isten rendelése. És azt lehet mondani, hogy aminek itt tanúi vagyunk ebben az ige szakaszban, ilyen rendezett hatalomátadás, ilyen rendezett vezetőváltás Izrael népe körében is nagyon ritkán volt. De a minta itt van. A minta ez. Az apostoli kor után az egyházban is nagyon ritkán volt ilyen rendezett vezetőváltás és hatalomátadás. De a minta itt van. Kinek a szándéka számít? Az Istené kell, hogy számítson. Milyen vezető kell? Aki maga az Úrtól pásztorolt ember. Akiben az Isten lelke munkálkodik. Józsué ilyen volt. Isten kijelöli, és Mózes végrehajtja Isten rendelését. Ez így volt jó, mert ha nem így történik, akkor lehetnek ugyan hivatalban vezetők, de szétszóródik, lelkileg szétszóródik a nyár. Mózes ezt viselte a szívén, amikor meg kell halnia, amikor Isten lezárja az ő útját. Ne legyen az Úr népe olyan, mint a pásztor nélküli nyár. És gondoljatok csak erre, mit olvasunk Máté evangélium a 9. részének a végén. Az Úr Jézus szánakozott rajtuk, azon a népen, amelynek voltak vezetői, hivatalban lévő főpap, nagy tanács, sok rabbi, sok írástudó. Az Úr Jézus azonban ezzel az isteni irgalommal és a dolgok lényegi megítélésével látja őket. Szánakozott rajtuk, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juh pásztor nélkül. Nem mindegy, hogy milyenek a vezetők. Világos mintát ad az Isten igéje elénk. Szívünkre vesszük, vagy ellenkezünk. Valami történik, miközben mindezt hirdetem az Isten igéjéből nektek. Van vagy 150 éve annak, amikor Charles Henry McIntosh a Mózes negyedik könyvéről írott elmélkedéseiben leírta ezeket a mondatokat. 60-70 éve van annak is, amikor ezt magyarra fordították. Így hallgassátok, régi mondatok, de mennyire vágnak bele abba, ami ma van. Miért láthatunk a hitvalló egyházban akkora zűrzavart? mert hiányzik a határozott engedelmesség Isten igéje iránt. A mi akaratunk működik. Magunk választjuk meg útjainkat, ahelyett, hogy Istenre bíznánk a választást. Hiányzik belőlünk az a lelki állapot, amely minden emberi gondolatot valóban félretesz, és Isten gondolatait emeli a legmagasabb polcra. Napjainkban erre van legnagyobb szükségünk. Az emberek akarata egyre jobban felülkerekedik. Hatalmas áradattá duzzadt már, és minden gátat áttöréssel fenyeget. Szaggassuk le az Úr bilincseit, és dobjuk le magunkról köteleit. Ez a kor szellem. És mi az orvosszer? Csak is a teljes, fenntartás nélküli engedelmesség, az élő Isten beszéde, a Szent Írás iránt. Ez a nagy orvosszer egyfelől az önkényesség, másfelől az emberi tekintély imádata ellen. Nekünk engedelmeskednünk kell, ezt mondjuk az önkényességgel szemben. Nekünk Istennek kell engedelmeskednünk, ezt mondjuk azzal a felhívással szemben, hogy a hit dolgaiban emberi tekintély alá vessük magunkat. És ez a két elem teljes erővel működik körülöttünk. Az előbbi, az önkényesség egyre inkább teljes hitetlenségre vezet, az utóbbi pedig vakhitre. Mindkét áramlatnak óriási befolyása van az egész civilizált világra. Közbevetem, 150 éve vagy 140 éve írta le ezeket McIntosh. És magukkal fognak ezek ragadni mindenkit, kivéve azokat, akiket Isten megtanított az örök alapelv szerint járni. Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. A hűszolgának elég az, hogy helyét az Úr jelölte ki, munkáját ő szabta meg, és ez a munka vele függ össze közvetlenül, az ő személyével, az ő dicsőségével. Az ember mértéke az ő tulajdon énje, idézek még tovább. Az ént teszi központtá és céllá. A dolgokat azzal a mértékkel méri, hogy mennyiben emelik őt magasabbra, és mennyiben szolgálják az ő érdekeit. Mindenből tőkét kovácsol az én számára. Így aztán Isten gondolatai meg az ember gondolatai között hatalmas űr tátong. Ennek a szakadéknak a szélei olyan messze vannak egymástól, mint Krisztus és az én. Mind ennek örök jelentősége és fontossága van, ami Krisztussal összefügg. Ami pedig az énhez fűződik, elmúlik és feledésbe merül. Végzetesebb tévedésbe nem eshetünk, mintha a saját énünket tesszük törekvéseink tárgyává, mert örök csalódás lesz osztályrészünk. Másfelől nincs bölcsebb, üdvösebb és jobb dolog egy emberre nézve, mintha Krisztust választja egyetlen céljául. Mert akkor okvetlenül örök üdvösség és dicsőség várja pályafutása végén. És így kapcsolódhat a felolvasott ige szakaszhoz, a mára kirendelt új szövetségi igevers. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mózesnél ez így volt, pedig ő még az Ószövetség embere. Pálnál így volt, oly sokaknál így volt, bár csak nálunk is, mindegyikünknél így lenne. Akiknek vezetni kell, s akiknek engedelmeskedni kell egyaránt, az Úr számítson, csak ő. Ezért imádkozzunk egy régi Tranosziusz ének magyarra fordított versszakaival. Tartsd hitünket mindig ébren, a te élő szent igédben, Krisztusunk, ki szeretsz minket, s látod erőtlenségünket. Izraelnek hű pásztora, te légy kicsinnyájad, Ura, adj nekünk jó vezetőket, nem csak bérért őrizőket. Mi magunkban mit sem érünk, soha semmit el nem érünk, ezért hozzád fohászkodunk, csak te benned bizakodunk. Vezess minket, kies helyen, zöld pázsiton, árnyas hegyen, legelőjén szent igédnek, s káros hamistantól védj meg. Add, Urunk, hogy véges véglen megmaradjunk szent igédben, soha tőle el ne térjünk, igaz hittel erre kérünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet. A 259. éneket énekeljük.
Maradj velünk, Krisztusunk,